Visszatértünk, ez továbbra is az A-ból B-be, a Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazinműsora, és a vendégünk továbbra is a Budapest Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese, akivel arról beszélgettünk eddig, hogy a jelzőlámpák hogyan működnek Budapesten, és szerintem még mindig csak a felszínt kapargatjuk a témában. Mondtad, hogy 1140 jelzőlámpáról van szó, de ez nem konkrétan annyi jelzőlámpa, ez annyi kereszteződés.
Igen.
Ez hány lámpa?
Ez fénypontot tudok most mondani, ez 36 ezer fölött van egy picivel.
Tehát annyi kvázi izzó vagy LED van.
Igen, annyi LED.
És mindegyiket külön-külön látják a diszpécser központba, vagy kereszteződésenként van egy darab információ, hogy megy, nem megy?
Maga a jelzőberendezés, tehát ami a csomópontban van kint, abban van az ellenőrzés. A központban csak azt küldi be, hogyha például piros izzó kiégés van, arról információt ad a központnak, és egyébként azonnal is lekapcsolja a sárga villogóba ilyenkor a berendezést, hiszen hogyha a piros kiesik, az konkrét forgalombiztonsági kockázattal jár.
Ha jól gondolom, akkor a diszpécser központ mögött, ugye azt már mondtad, hogy vannak alvállalkozók, akik ezeket a karbantartási dolgokat végzik, de gondolom, hogy van egy raktár is, ahol rengeteg tartalék, izzó, meg konkrét lámpatest is, meg akár oszlop is akad, vagy ez mindig adott esetben gyorsan valonnan be kell szerezni?
Ez az alvállalkozó feladata, tehát az alvállalkozónak az a feladata, hogy bármi hiba elhárítást azonnal megkezdi az elvégzését, tehát az alvállalkozó tart olyan alkatrész hátteret, hogy ezt meg tudja mindig tenni.
A következő kérdésem az lenne, hogy akkor jól értem, hogy minden kereszteződés be van kötve a rendszerbe. És a központba. Ez optikai kábelen megy, vagy ez egy mobilnetes megoldás, vagy valami más mikrohullámú wifi izé, vagy egy teljesen külön frekvencia, tehát hogy ezt technikailag hogy kell elképzelni?
Erre azt lehet mondani tömören, hogy igen, hiszen minden megoldás létezik, tehát ahogy mondtam, 1970 óta így görgetjük a fejlesztéseket, illetve tehát amik megvannak csomópontok, azokat is folyamatosan fejlesztjük, tehát a legújabb berendezéseink azok olyanok, hogy GPRS technológiával tudna mobilan is kapcsolódni a központhoz, de azért törekszünk ugyanakkor, hogy arra is, hogy legyen kábeles kapcsolat is. A régebbi berendezések azok még részkábellel kapcsolódtak, az újabbak már optikai kábellel kapcsolódnak, tehát rengeteg adatátviteli útunk van, és van még egy olyan jelentős különbség, hogy most jelenleg az 1144 csomópontból 930 körüli az, 933, ami oda-vissza kapcsolattal rendelkezik, magyarán egy olyan bekötés van, hogy akár programot tudunk letölteni, tehát tudunk a forgalomirányító központba új jelzőlámpás programot alkotni, amit ki tudunk vezérelni a berendezéshez, és vannak régebbi távfelügyeletes csomópontjaink, ahol a berendezések csak beküldik az információkat, és csak korlátozott a beavatkozási lehetőségünk. Ami a korlátozott beavatkozási lehetőség alapvetően annyi, hogy le tudjuk kapcsolni sötétbe a berendezést, sárga villogóba, illetve az előre beépített programok közül meg tudjuk mondani azt, hogy éppen melyik fusson.
De hogyha változtatni kell, akkor valakinek oda kell menni a szekrényhez, ami ott van a csomópontban, és akkor ott rá kell kötni egy gépet, és oké. Na most a kérdésem az, hogy mennyi intelligencia van a rendszerben, tehát hogy van-e egy olyan, hogy valami számolja, hogy milyen a forgalmi helyzet, és ennek megfelelően változtatja a lámpaprogramot, tehát ez egy létező dolog már?
Abszolút, tehát hogy én nagyon meg szoktam lepődni egyébként, amikor jönnek olyan javaslattal különböző, és sajnos nem csak lakosságtól, hanem egy szakember jön azzal a nagyszerű ötlettel, hogy például forgalomtól függővé kéne alkalmazni a forgalomtól függést Budapesten, ami tulajdonképpen én azért személyes értésnek is szoktam venni, és kollégáim is, hiszen 1980-as évek eleje óta vannak forgalomfüggések. Ebből vegyük egyébként a legegyszerűbb, ami mindenki ismeri, és az nagyon látható. Hát egy gyalogos nyomógomb az egyébként szintén egy forgalomtól függés, mert az azt jelenti, hogy nem csak az, hogy a gyalogos akkor szabad jelzést kap, hanem az azt is jelenti, hogy a járműforgalmat csak akkor akadályozza, amikor egyébként van gyalogos. Egyébként engedi szabadon áramlani a járműforgalmat. Ehhez képest még különböző fajta forgalomtól függések vannak. Van jellemzően egyébként külvárosokban, ott nem összehangolásról beszélünk, hanem egyedi csomópont, vannak hurokdetektorok, vannak videódetektorok, tehát rendkívül különböző fajtájú eszközöket használunk arra, hogy járműforgalmat számláljon, vagy egyáltalán érzékelje, hogy ott van a jármű, és ezek befolyásolják úgy a jelzőlámpát, hogy optimálisan a legjobban működjön az aktuális forgalmi viszonyokhoz képest. A másik véglet, az pedig ahol kvázi nincsen forgalomtól függés, miközben egyébként nagyon-nagyon tudatos tervezés van, az például egy nagy körút, ahol a 4-es, 6-os villamos olyan járatsűrűséggel megy, hogy gyakorlatilag mérnökök hónapokon keresztül kinn a helyszínen ellenőrizték a különböző folyamatokat. Nagyon-nagyon gondos tervezés, ami gyakorlatilag másodpercekre megmondja, hogy a villamosnak honnan, mikor, hogyan kell indulnia, a járműforgalomnak ez hogyan lesz mégis egy viselhető közúti hangolás, illetve a gyalogosoknak hogyan tudunk a teljes keresztmetszeten együttemű áthaladást biztosítani, hogy ne ragadjon ott a kereszteződő gyalogos valamelyik villamos peronszigeten, mert azért nem annyira szélesek ezek a peronszigetek.
Magyarán ez azt jelenti, hogy van ehhez a, mondjuk ehhez a nagykörúti programhoz, ehhez nem szabad hozzányúlni, hogyha jól értem, mert ez így centire ki van számolva, hogy mikor, hogy jó. Tehát ott nincs olyan, hogy valamiért ezt meg kell bolygatni.
Nagykörúti programhoz szigorúan csak akkor nyúlhatunk hozzá, de akkor egyébként hozzá is kell nyúlni, amikor például villamospótlás van. Mert a villamospótló buszok értelemszerűleg nem a vágányon fognak menni, tehát nekik egy teljesen más hangolás szükséges. Ez szerencsére soha nem volt még ilyen teljes hozban nagykörúti villamospótlás. Ebből következik, hogy mindig, amikor van egy ilyen rövidebb szakaszon útlás, akkor ott a környéknek a programjét teljesen újra kell tervezni.
De és ezek gondolom megvannak, tehát megvannak már tervezések, csak be kell tölteni, hogy szól a főváros, hogy ettől is ettől pótlás van, és akkor két gomnyomással rajta van a...
Ezek alapvetően igen, de miután szerintem olyan 96 környékén kezdődött a nagykörúti vágányfelújítás, ezért tulajdonképpen ez így gördülően azóta ment végig, és nagyjából szerintem most ért teljesen körbe az egész 4-es, 6-os vonalán. Nagyon ritka volt az az alkalom, amikor pont olyan helyen volt pótlás, ahol már korábban is, tehát mindig más volt a kezdete és a vége is. Hol tudjuk megfordítani a villamospótló buszokat? Egy nagy körúton egy fordítás az jelzőlámpás szempontból mindig egy kiugróan nehéz feladat.
És akkor a külvárosokban pedig ugye vannak ilyen szenzorok, ami ugye mondtad ezt a hurok detektort, ez ugye az aszfaltba épített.
Igen.
Azt érzékel, hogy az autó ott áll-e.
Igen, ez a legáltalános. A hurok detektor is több mindent tud érzékelni egyébként, mert van, amit most említettél, az a foglaltság érzék, tehát hogy az bejelentkező detektor, vagy tartózkodást érzékel, van olyan, ami csak azt érzékeli, hogy elment fölötte egy jármű, tehát hány jármű ment el, milyen követési időközzel ment el jármű, aminek például ott lehet jelentősége, hogyha egy külső területi csomóponton valamelyik irányból változó, hogy mennyi a megjelenő járművek száma, akkor be van állítva például valamilyen időközre, hogy milyen jármű követési sebesség esetén tartsa még a zöldet, tehát hogy nyújtsa az adott iránynak a zöldjelzését, hogyha ott megszakad, és az a baj, hogy ez a megszakadás ez annyit is jelent egyébként, hogyha valamelyik járművezető a telefonját nyomkodja, és emiatt csak 8 másodperccel megy az előtte lévő autó miatt, akkor fog magának csinálni egy tilos jelzést.
De csak abban az esetben, hogyha a másik irányban a húrkon áll valaki, és ebből tudjuk, hogy oké. Ez néha följött ilyen, korábban is ilyen netes fórumokban olvastam, hogy elkövetik a járművezetők azt a hibát, hogy egy ilyen kisforgalmú csomópontnál nem gurulnak el egészen a lámpáig, és a hurok pedig ott van a lámpa közelében, és ezért nem tudja a lámpa, hogy ott egy autó várakozik arra, hogy zöld legyen. Ez még mindig így van, vagy ezen van valami szofisztikáltabb megoldás, vagy egyáltalán honnan kéne tudni a járművezetőnek, hogy hová álljon, hogy ő érzékelve legyen.
Hát a járművezetőnek egyébként, tehát azt nem kell tudnia, hogy a detektor hol van. Azt, hogy hova kell álljon, azt, hát elméletileg a legtöbb járművezető tette egy vizsgát, amikor jogosítványhoz jutott, tehát hogy abban meghatározzák azt, hogy hogyan kell közlekedni. Hát a helyzetjelző vonal az arra szolgál, hogy ott azelőtt kell megállni, és azelőtt az egy-két méteres intervallumot jelent. Tapasztaltunk az egyébként, hogy ez a nem állnak rá a detektorra, ez leginkább lejtős utakon, olyan úton, ahol a jelzőnek, ez lehet a jelző elhelyezés hibája is egyébként, hogy nagyon-nagyon közel és nagyon magasan van a járműjelző, tehát a járművezető úgy áll meg, hogy egy valamennyire méltányolható kényelemmel tudja látni a jelzőt. Ezeket a problémákat megpróbáljuk kezelni egyébként. Vagy a jelző elhelyezésen változtatunk. Van olyan volt olyan helyszín, ahol egyébként letettünk két detektort, van egy közelebbi, meg van egy távolabbi, hogy valamelyiket csak eltalálja már. Tehát, hogy olyan átfedéssel, hogyha egy smart lehet, hogy befér a kettő közé, de mondjuk egy korzával már minimum valamelyiket érinteni fogja. Vagy van olyan, hogy videodetektorral, tehát különböző eszközöket próbálunk használni, ott, ahol a hurokdetektornak, mert a hurokdetektornak az az előnye, hogy egyszerű telep, viszonylag olcsó, csak vannak korlátai.
Na most pont ezt akartam kérdezni, hogy én is arra gondoltam, hogy a jelzőlámpát nem látja a bizonyos autók ablakába, és ezért nem áll rá a hurokra, hogy az, hogy itt van egy ilyen probléma egy adott kereszteződésben, ez milyen hamar derül ki? Tehát, hogy akkor látják a diszpécser központban, hogy ez sose lesz zöld ez a lámpa, mert lehet, hogy akkor abban az utcában nem jön senki, vagy túl ritkán lesz zöld, vagy betelefonál egy lakos, hogy azt mondja, hogy hát rossz helyen van a hurok, vagy hát én nem értem, miért piros ez itt állandóan, tehát hogy derül ki az, hogy ott beavatkozásra van szükség?
Egyrészt van saját észlelés is, tehát a kollégáink, akik járják az utcát, saját maguk is, de egyébként, hogyha közlekednek, akkor civilben is ugyanúgy közlekedésmérnökök és forgalomtechnikusok maradnak, tehát észreveszik és jelzik. Rendkívül sok bejelentés érkezik, és nagyon, nagyon profi bejelentő csapat tulajdonképpen a tömegközlekedési járműveknek a vezetői, hiszen ők tényleg nap mint nap járnak, tehát fő és tömegközlekedési úton, én azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon észrevétlen hiba nem nagyon tud maradni, hiszen látják a tömegközlekedési járművezetők is. És hát nem szabad elmenni amellett se, hogy ami közútkezelés szempontjából Budapest közúthoz tartozik, tehát az elén, amiről beszéltünk, alapvetően a fő és tömegközlekedési útak, ott van egy útellenőri osztályunk, ahol a legtöbb úton hetente kétszer, a mert nagyon nagy forgalmú utakon hetente háromszor végigmennek. Teljes hosszában ők néznek mindent, burkolati jelet, jelzőtáblát, jelzőlámpát, úthibát, és gyakorlatilag minden hibát leadnak javításra.
Ezt az autót úgy kell elképzeljem, hogy ül benne két ember, és nagyon erősen néznek kifelé, vagy tele van műszerezve?
Jelenleg egy ember ül, a teljes műszerezettség azért nem az, mint amire gondol esetleg, hogy mint egy ilyen Google Street View autó és mesterséges intelligencia dolgoz föl már minden képi információt, de van már olyan tabletjük, amivel kint gyakorlatilag, hogy észlel egy hibát, akkor nem kell elővenni a kockás füzetét és fölírni, hogy körülbelül hol mi a probléma, hanem a tableten be tudja jelölni a pöttyöt, hozzá tud csatolni egy fényképet, és később nyugodt munkakörülmények között az irodába el tudja készíteni ebből az informatikai rendszerünkbe már magát a hibajegyet is, ami utána elkerül a megfelelő kivitelező vagy szervezeti egységhez.
Na most, ha már említetted itt a Google Street View-t, meg ugye Google-t, az mennyire van benne a napi rutinban, hogy mondjuk a dispatcher központban nézik ezeket a forgalmi alkalmazásokat, mint amilyen a Waze vagy a Google Maps. És az alapján látszik, hogy úristen, mekkora dugó van, tudunk-e valamit tenni ellene? Tehát, hogy ez benne van a napi rutinban?
Hát olyan szinten benne van, hogy amit mondtam erre a 3x4 méteres kivetítőre, erre ezen megjelenik váltakozva a Google Maps is. Lehet, hogy ez a reklámhelye, most elnézést kérek minden más szereplőtől. Őket választottuk. Amikor elkezdtük alkalmazni, akkor talán ők voltak az ismertebbek. Valamint vannak a forgalomtechnikai kezelőink, akik döntenek egyébként a különböző beavatkozásokról, hogy hogyan alakítsuk a forgalmi rendet. Hozzájuk érkezik egyébként, és itt még nem említettük, hogy honnan jön információ. Hát évi körülbelül 5000 lakossági bejelentést kapunk, amiből 2000 az út állapotára vonatkozik, 3000 az pedig a forgalmi rendre.
Tehát, hogy mondjuk azt mondja a lakosság, hogy ez nagyon rossz ez a jobbkezes megoldás itt, mert sok a
gyalog.
Igen.
Változtatni akkor kell, fogja magát, ír egy levelet, e-mailt, megérkezik a rendszerünkbe, és ezt nem tudjuk egy ügyfélszolgálatos munkatársa megválaszoltatni ezeket, hiszen ennek alapvetően a szakmai rész a lényege. Tehát a mérnökeink ezeket megvizsgálják, megválaszolják, de úgy, tehát nekik mindenképpen a saját területükkel a lehető legmagasabb szinten képben kell, hogy legyenek, és a képben levés a szó szerint is értem, hiszen náluk is van ilyen kivetítő, az csak egy nagyon nagy LCD televízió, ahol folyamatosan egyébként ugyanígy megy a Budapest forgalmi helyzetét bemutató kép.
Tehát megérkeznek a mindenféle lakossági bejelentés, befut egy darab e-mail címen keresztül, és akkor ott egy mindegyikkel valaki foglalkozik?
Így.
És akkor visszaírnak az embernek, hogy hát megvizsgáltuk, de nem, vagy az, hogy nagyon köszönjük, és lehet, vagy igen. Tehát, hogy ez, igen. És akkor elkezdődnek ilyen veszekedések, hogy de miért nem, meg, vagy ez a dolog ezen a ponton véget ér, hogy visszamegy a válasz.
Hát én azért, tehát törekszünk arra, és cégünk szerintem, vagy társaságunk ebbe elég jó szerintem, hogy alapvetően a lakossággal próbálunk úgy kommunikálni, hogy egyrészt ami megoldható, és van rá forrás, azt egyszerűen megoldjuk. Ez azt gondolom, hogy a leghatásosabb kezelési módja egy ilyen ügynek vagy panasznak. És akkor két másik lehetőség van. Az egyik az, hogy egyetértünk az ügyféllel, mondjuk kellene egy új híd valóban itt a rádiókafé környékén, és igen, tehát ugye erről folyik egyébként egy szakmai vita, hogy legyen akvinkumi híd vagy nem, de azt tudjuk, hogy az biztos, hogyha eldőlne a vita, akkor se lenne most pénzünk a következő években, tehát, de sokan inkább gyalogátkelő helyekre, vagy jelzőlámpás csomópontra szokott előfordulni, hogy forgalombiztonsági szempontból kell oda egy új jelzőlámpa, mondjuk 30 millió forint. Ilyenkor mi azt tesszük, hogy a fővárosi önkormányzat felé, aki egyébként a fejlesztésekre a pénzt biztosítja, jelezzük ezt az igényt. Mi fölveszük arra az elég hosszú listánkra egyébként, ahol szerepelnek az általunk fontosnak tartott beavatkozások, amit mindig súlyozunk, hogy mi az, ami a legfontosabb, mi az, ami háttérben van.
És aztán vagy összejön, vagy nem.
És hát előbb-utóbb sor kerül.
Jó, most itt meg kell szakítsanak egy picit, mert jönnek a zenés blokkok meg az egyebek, de folytatjuk innen, maradjatok velünk.